nélkül.
Maszk nélkül. Tudatos kommunikáció bírónórával. Bírónórával. Önismeret, értékesítés verbális és nonverbális kommunikáció pszichológiai kutatások alapján. Hogyan kommunikálj, hogy az üzenet menjen át, amit te szeretnél.
Amit te szeretnél.
Maszk nélkül. Milyen jól bevált praktikák és technikák vannak, ami egy-egy online vagy személyes tárgyalást előre mozdít? Milyen önismereti eszközök, új megközelítések segíthetik a mindennapjaidat? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ, ad gyakorlati tippeket meghívott szakértő vendégeivel. Bíró Nóra, a Master of Sales Training alapítója. Maszk nélkül.
Létezik egy felszínen létező, de láthatatlan méreg. Ez a kiégés, más néven a burnout. Melyek az első tünetei? Hogyan hat egy vállalatra, ha a munkavállalók egy része kiégett, motiválatlan? Hogyan tudjuk ezt megelőzni? Ha pedig már késő, akkor hogy érdemes kezelni, milyen megoldások lehetnek? Mai témánk a láthatatlan méreg. Beszélgető társam nem más, mint Borbé László, akinek eredeti foglalkozása színész. A hangja ismerős lehet, hiszen mind színházban, mind tévében sokat játszott. Nevéhez fűződik többek között a Pozitív Gondolkodók rendezvény sorozatának megalapítása, másfél évtizedig pedig saját kommunikációs cégét vezette, 2005-től coachként és szervezetfejlesztő tanácsadóként dolgozik. A HR Fest online és offline rendezvényén izgalmas beszélgetéseket tart, valamint rendszeres előadója a piac és profit konferenciáinak. Nemrégiben pedig elindult Agy Design néven szemléletformáló podcast csatornája. Sok szeretettel köszöntelek, Laci.
Köszönöm szépen a meghívást.
Örülök, hogy itt vagy. Én azt gondolom, hogy először válasszuk ketté a kiégést, mint egyéni formát, hogyha valaki egyénileg ebben a kiégés szindrómában van, illetve mi a helyzet a szervezeti kiégéssel, mi ez a két fogalom, mi a közös benne, és miben tér el?
De először is azt hadd mondjam el, hogy ugye ez egy személyes sztori. Tehát valójában minden igazán elhivatott téma mögött, tehát olyan téma mögött, amit igazán elhivatottan kezelünk, valamilyen személyességnek kell lenni, valamilyen személyes érintettségnek. És ez velem is pont így történt. Annak idején, amit említettél is, hogy egy nagyon komoly és a maga időszakában piacvezető reklámcéget vezettem 15 évig. Ez a színészi pályám után történt. Én ott viszonylag nagyon hamar kijöttem, egy úgynevezett célváltó vagyok. Ezt azért mondom el csak kicsit részletesebben, mert nagyon erősen összefügg a burnouttal azt, hogy az ember magas energiaszinten ég, és aztán ki. De hogy ez pontosan így történt, én nagyon színész akartam lenni gyerekkoromtól, fölvettek, elvégeztem a főiskolát, játszottam sokáig, vagy mondod, ugye belekerültem a Szomszédokba, ez meghozta nekem a hírnevet, tehát ugye én egy viszonylag jól futó figura voltam ebben a szcénában, ebben a szakmában, és egyszer csak rájöttem arra, hogy baj van. És az a baj, hogy az, amit én elgondoltam arról, hogy milyen egy színész élete, és ő hogyan működik, az nem úgy van. És elkezdtem kiorientálódni ebből, akkor én már elvégeztem egy jazzének szakot, szóval egy nagyon sok fele nézelődtem, de még mindig bennmaradtam a saját burkomban, tehát így a művészet, az előadó művészet környékén gondolkodtam, elvégeztem egy képzést Amsterdamban, óriási mászlémot gyerekkorom óta viszonylag jól beszélek angolul, ez akkoriban még nagyon ritka volt, tehát úgy kaptam meg egy ösztöndíjat, hogy ezt könnyű volt megszerezni, és ez egy előadó művészet menedzsment képzés. Itt kerültem kapcsolatban a menedzsmenttel, de még mindig azt gondoltam, hogy a saját területemen fogom ezt használni. Aztán mindenféle furcsa úgynevezett véletlenek, amiben én mélyen nem hiszek, de mondjuk, hogy véletlenek jöttek, és egyszer csak kint találtam magam az iparból, és bent találtam magam ma startupnak mondanánk, ugye akkoriban még ez a kifejezés nem létezett, egy nagyon kezdő cégben, ami organikusan elkezdett növekedni, és 15 évig úgy nőtt, hogy én alig bírtam utána menni. Tehát, hogy ilyen nagyon jókor voltam jó helyen, a nagy búmja volt ennek a reklámszakmának, és én miközben vezettem ezt a céget, és óriási ügyfelekkel, nagy nemzetközi cégekkel, nagy magyar cégekkel dolgoztam együtt, egy csomó tőzsdei kibocsátásnak voltunk mi az ügynöksége például, közben folyamatosan tanultam ezt az egészet. És ismét itt a nagy hőfok. Ugye ezt nem lehetett félgőzzel csinálni, ezt csak úgy lehetett csinálni, hogy ebben benne voltak az éjszakáim, benne volt minden olyan kifáradást segítő sztori, aminek a végén egyszer csak ott találtam magam a padlón. Ezt a padlót hívja a nemzetközi szervezetfejlesztés, vagy a nemzetközi pszichológia burnout szindrómának, azaz kiégés szindrómának. A legnagyobb veszélye, hogy nem veszed észre. Azt hiszed, fáradt vagy. Azt hiszed, hogy nyugi a történet. Én akkor kapcsoltam át figyelő üzemmódra, amikor egy év teljes szünet után, tehát egy évig tényleg ültem otthon a teraszon és néztem a madarakat, jobbról balra, majd balról jobbra, ugye attól függően, hogy tavasz vagy ősz. És ebben az egy év után egyszer csak a családom azt mondta, hogy ez képtelenség, ez a fickó, ez nem ilyen, és elkezdték elhívni hozzám az akkor talán leghíresebb olyan embert, aki ennek a kiégés tüneteinek a gyógyításával foglalkozott. Ő nem más, mint professzor Bagdi Emőke, aki nekünk szerencsére családi barátunk volt addigra. És ő húzott ki abból, amit észre se vettem. Ha egyébként kiégésről beszélünk, ugye ezt a WHO két évvel ezelőtt népbetegségnek nyilvánította. Ez önmagában egy nagyon durva jelzés arra, hogy mi történik a világban. És ez nem csak szervezeti kérdés, bár én szervezeti aspektusból vizsgálom, hiszen nem vagyok pszichológus, pláne nem pszichiáter, tehát engem az érdekel, hogy a munkaszervezetekben hogyan jelenik meg, és mit lehet vele tenni, hiszen én magam is nem vesztettem volna el a saját cégemet, hogyha idejében felfedezem a jeleket. Ugye az egyéni kiégésnek szakaszai vannak. Ez az idealista, realista, a stagnáció, a frusztráció, és úgy indul, hogy apatikus, és a vége pedig az apatikus hozzáállás, a katatónia. Én nekem idáig sikerült eljutnom, de ez a történet megállítható. Csak intézkedések kellene.
Te vetted észre magadon, hogy most már segítségre van szükség, vagy a család mondta azt, hogy igen, eljött az idő, hogy akkor szakemberre.
Ez a legelképesztőbb egyébként ebben, hogy a kiégett ember vak. Tehát egy bizonyos idő után a fáradtság, vagy ez az agyi zsibbadás, nem tudok már rá jobb szót, tényleg ez az érzet, az képtelenné teszi a józan értékítéletre. Tehát, hogy egyszerűen azt érzed, hogy halálosan fáradt vagy és kimerült vagy, semmihez nincs kedve, dolgozni végképp nincs, csak ilyen nagyon bevattázott környezet és élmények adják meg azt a biztonságérzetet, amiben jól érzed magad, és nincs kedve. Én nekem konkrétan nem volt kedvem kimenni otthonról egy évig.
A vállalat esetében ez mennyire ugyanez vagy más? Tehát, hogy ott is megvan ez az úgymond vakság, és kell egy külső szakértő, aki ebben segít, vagy azért ott akár a felső vezetés ezt így látja már?
Hát látni senki nem látja. Ahogy az ember nem látja magán, a szervezet sem foglalkozik a burnouttal. Valamilyen burnout prevenciós ötletek itt-ott fölbukkannak, ezeket én is látom. Ezek minden ilyen új generációs HR konferencián megjelennek, adjál gyümölcsöt, és játszatok, és legyen belső employer branding fejlesztés. Ezek jók, de alapvetően nem a burnoutról szólnak. A burnoutnak a szakaszait kell tudnunk, hogy a szervezetre fordítjuk le a tudomány által ismert öt szakaszt, amit az előbb felsoroltam, tehát az idealistától az apatikusig, az is teljesen világos. Az idealista az hiperaktív. Az megy, mint az őrült, amit én voltam az ügynökségben. Tehát megy, mint az őrült, tolja, 24 órázik, és azt gondolja, hogy ez a természetes. Aztán eljön a fáradtság. Ez még csak fáradtság, ez még nem kiégés. De a fenntartott fáradtságból lesz a kiégés. A nem kezelt fáradtságból. Ez ugye a szervezeti munkavégzés során a stagnáló teljesítményben látszik a leginkább. És aztán ezt követi a keményebb történet, az agresszió megjelenése. Amikor a csapatkohézió széthullik, amikor konfliktusok, intrika, üti fel a fejét, amikor mindenki hibás, a vezetés, a körülmények, a vállalat, az ügyfél, mindenki hülye. És aztán jön az autoagresszió, a zuhanó teljesítmény, a nem bírom a nyomást, a hagyjatok békén, a ki akarok menni innen, tényleg eljutunk idáig, ez a frusztrációs szakasz, és aztán a nihil, amit a le-ROM tablettával szoktunk általában jellemezni. És azt mondja ilyenkor a munkavállaló, én hallottam ilyet coachingban, azt mondja, hogy rúgjanak ki. Ez típusos jel.
Egy vállalat egyébként, vagy mondjuk egy kevésbé jó vezető, ezen a stádiumon végig tudja lefelé menet kísérni a munkavállalót? Tehát, hogy tud úgy nem visszajelzést adni, vagy rossz visszajelzéseket, nulla dicséret, hogy eljuttatja erre a szintig, vagy letöri a kreativitást?
Iszonyat fontos, amit mondtál. Egyrészt kimondtad a legfontosabb szót, hiszen a belső motivációink azok az elismeréstől maradnak fenn. A belső motivációink az elégedettséggel függnek össze. Hogyha ez a fajta elismerés és elégedettség nincs meg a munkai környezetben, úgy értem, hogy ha meg is van, de nem őszinte, ha meg is van, de nem olyan, mint amit mi elvárunk, vagy szeretnénk, és ha mi ezt nem mondjuk, akkor mi mindent megtettünk azért, hogy burnoutosak legyünk, és a szervezet is mindent megtett azért, hogy ez összejöjjön. Tehát a vezető felelőssége óriási ebben a kérdésben.
Hogyha ezt megfordítjuk, és azt mondjuk, hogy a hallgatók között is egyébként sok vezető van, hogy szeretnénk ebbe fejlődni, még jobb vezetők szeretnénk lenni, akkor melyek az első jelek, amiket észre tudunk venni, a tünetek, és hogy tudjuk visszafordítani ezt a folyamatot, és ezt a belső motivációját valahogy visszaadni a munkavállalónak?
Az első jelek azok furcsa módon akkor kerülnek elő, egyébként az egyéni és a szervezet kiégésben ugyanakkor, amikor először megjelenik az agresszió. Arra szoktunk felfigyelni. A hiperakció természetes, ma már mindenki túltolja, ez az elvárás. Az elvárás, hogy maradj benn, hogy hétvégén is elérhető legyél, pláne home office, covid, érted? Hát őrület, szóval, hogy ilyen, hogy nincs munkaidő. Erre szerencsére kezdenek rájönni a cégek, hogy ez fenntarthatatlan. Tehát, hogy ez olyan szinten durrantja ki az embereiket, hogy ez nem fog működni. Ez egyébként jó hír. A fáradtság ennek folyamányaképpen természetesen az is természetes. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a hiperakció miatt a fáradtság az egy ilyen konzekvencia. Ezek már a kiégés első szakaszai. Csak nem veszük észre. Tehát amikor először látszik az agresszió, itt szokta a szervezet, vagy a szervezetet képviselő HR, vagy vezető először felkapni a fejét, és azt mondja, hogy mi van? Tehát itt mi történik? Itt mennyi konfliktus, mennyi intrika, mennyi ilyen széthulló csapat van? Mi történik? Lekéstünk. Ez a rossz hír. Itt a spirál már úgy gyorsul, hogy hát ember legyen a talpán, aki ezt már szervezeti szinten itt meg tudja állítani, pláne visszafordítani.
Vannak különböző ilyen módszerek, amikor mondjuk hálózatot vizsgálnak, és ez szerint próbálják ezeket a gócpontokat kiszűrni, hogyha mondjuk valakinek, egy munkavállalónak egyáltalán nincsenek munkahelyen túl kapcsolatai az adott munkavállalókkal, és egyéb mondjuk nem kap visszajelzéseket. Ezek mennyire tudnak segíteni, vagy milyen egyéb olyan módszer van mondjuk egy cégnek, amit érdemes bevetnie, hogy valahogy ezeket egyrészt felismerje, és utána nyilván az, hogy ezen tudjon valamit javítani.
A szervezeti hálózatkutatás, amiről beszélsz, az egy fantasztikus dolog, én nagyon szeretem. Ugyanakkor a burnouthoz kevés lesz, mert az attitűd, ami a burnout mögött van, az nem látszik belőle. Látszik a jelenség, de nem látszik az ok. Tulajdonképpen ez vezetett el minket Békési Gábor kollégámmal, aki ennek az egésznek az ötletgazdája, és aztán bevont engem a fejlesztésbe, egy olyan módszertanhoz, amit ma úgy hívnak, hogy Corporate Vitality Index, vagy Vállalati Vitalitás Index, hogy szándékosan nem akartuk elijeszteni a mi fogyasztóinkat, és nem akartuk Burnout Indexnek hívni. Egyébként volt egy pillanat, amikor Bob volt a munka neve, és az Burnout Barométer lett volna, ugye annak a rövidítése, hogy de aztán végül is úgy döntöttünk, hogy inkább a vitalitás oldaláról közelítünk meg, hiszen az is egy érvényes megközelítés, csak pozitív kontextus. Tehát, hogy ez a Vállalati Vitalitás Index, ami egyébként létezik itthon is, és van 11 remekül kiképzett szakértőnk, de érdekes módon sokkal nagyobbat hasít Kanadában, és most indulunk el a német nyelvterületen vele, Németország, Ausztria, Svájcra vette meg a licenszjogot egy külső, egyébként magyar származású kollega, és ő maga is ki van képezve, és azt mondta, hogy ez akkora dolog, és annyira tetszett neki, hogy ő ezt szeretné ott forgalmazni. Tehát a lényeg, hogy ez az eszköz, ez az, amit úgy hívunk, hogy attitűdmérő eszköz. Azt mutatja meg 4 különböző területen, hogy hogyan kapcsolódnak össze, mindegyik területre 10 kérdést tesz fel egyébként, és hogy hogyan kapcsolódik össze a pozitív attitűd azzal, ahogyan a teljesítményt az adott cég elvárja. Ez a 4 terület egyébként a csapatra, a vállalatra, a munkára és a vezetőre való visszajelzés. Egyéni visszajelzésről beszélünk, hiszen a kiégés maga egy egyéni folyamat. De ha a szervezeti dimenzióját nézzük, akkor a kritikus tömeg a kérdés. Az a kérdés, mert akkor kezd a szervezet teljesítménye elindulni lefele. Amikor ez a kritikus tömeg elérődik, és ezt nem látjuk, ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, ez nem látható szabad szemmel, csak az agresszív szakaszban. Ott már mindegy, hogy mit látunk. Tehát ezért nagyon fontos ez a mérés történet, mert ez azt a szakaszt is megmutatja már, amikor elkezdődik, és különösen azokat a területeket, ilyeneket mérünk például, hogy a kritika és az intrika feldolgozása, a bizalmi légkör, a közös értékrend, aztán a vezető tekintetében nézzük a kommunikációt, a döntéshozatalt, a visszajelzést, az ellenőrzést, a delegálást, tehát csupa olyan kategóriát, ami mind-mind oka lehet annak, hogy egy munkavállaló, vagy akár egy vezető is kiég.
Lehet, hogy egy-egy szervezet már azon a szinten áll, hogy konkrétan félnek a munkavállalók, és van-e arra valamilyen megoldás, hogy tényleg a valódi válaszokat kapjátok a kérdésekre, és ne egy ilyen kozmetikázott választ adjon a beosztott?
Azért nagyon szeretem ezt, hogy nagyon jó, amit kérdezel, ez nagyon tetszik, mert hogy nagyon életszerű. A mi rendszerünk anonim, senkit nem tudunk visszakövetni, nem is akarunk, nem ez a kérdés. Én egy szervezeti diagnosztikai eszközt raktam össze Békési Gáborral, pontosabban ő rakta össze velem, tényleg az övé az ötlet, és én vagyok az, aki ebben őt intenzíven segíti. De emögött olyan tudás van, mint a Melbourne Egyetem, vagy a Nottinghami Egyetem, vagy van a briteknek egy Health and Safety Executive nevű intézetük, akik nagyon komolyan foglalkoznak. Nem véletlenül a WHO is itt tart, hogy a burnout egy népbetegség. Tehát, hogy eljutott a civilizáció oda, hogy ez ma nem egy individuális kis lötyögés, nem egy influenza, hanem egy nagyon komoly történet. Tehát visszatérve a mi módszerünkre, az izgalmas ebben nem is az egyéni ábra, hanem a statisztika. Tehát mi azt nézzük, hogy rétegenként, tehát egy vezető beosztott, ha csak egy ilyen dimenziója van a vállalatnak, akkor ez a legegyszerűbb, de hogy általában azért, ahol mi vizsgálunk, ott több dimenzió is van, tehát középvezető, felsővezető, különböző társosztályok, együttműködő diviziói egy szervezetnek, hogy ez hogyan hat az ő működésükre. Mondok egy példát, volt egy cég, ahol mértünk, egy 200 fős szervezet volt, és azt lehetett látni, 3 rétege volt a szervezetnek, ez egy termelő üzem volt egyébként, volt egy középvezetése, és volt egy menedzsmentje. És azt láttuk, hogy a menedzsment full ki van égve, de tényleg, és a termelés száguld. Tehát minden rendben van. És így néztünk, hogy ezt hogy. És kiderült, hogy képzeld el, hogy a középvezetői réteg, ami ösztönösen, de látta, hogy a menedzsment bajban van, lezárta az információkat. És a középvezetők irányították valójában a termelést, ugye tőlük kapták a közvetlen utasításokat a dolgozók, és ők meg nem adták tovább a menedzsment által közvetített mérget, ami egyébként leállította volna az üzemet. Óriási volt.
Na, ez nagyon érdekes téma, meg lesz majd egyébként Szvetelszki Zsuzsával is egy podcast, ami meg pontosan a vállalati kommunikációról szól, és ez egy brutál jó példa arra, hogy milyen ereje van egyébként akkor is, hogyha elmondunk egy információt, illetve ha elhallgatunk, hát és az meg persze még izgalmasabb, hogy mindez kiderül. Szerintem ez az egyik legnehezebb. Hogyha időben visszamegyünk a 70-es évekre, akkor ugye Freudenberger német születésű amerikai pszichoanalitikus nevéhez fűződik eleve a kiégés szindrómája 1974-ből, amikor kutatta, vizsgálta és ezt megalkotta. És hát ugye, hogyha a nevet nézzük, hogy kiégés vagy burnout, akkor ott már is te is mondtad, hogy nem olyan hőfokon ég, tehát a tűz, akkor azt ha képileg nézem, a tűz kioltását is mutathatja, akkor a láng parázs lesz, majd hamu, és a kérdés, hogy ez hogyan éleszthető újjá?
Hogyan lesz a főnix, ugye? Ez a kérdés, hogy hogyan lesz a lángból újra tűzmadár, miközben az elenyészet. Ez nagyon pontos hasonlat, Nóra, és nagyon hálás vagyok érte, lehet, hogy lopom is, ha megengedett.
Csak nyugodtan.
Nagyon tetszik nekem, hogy az ember tényleg kiég, ez a szó egyébként zseniális, de hát a burnout ugyanezt jelenti, ugye angolul. Ugye a dolog a hittel függ össze. Attól függ össze, hogy mi a mi attitűdünk, az a ami percepcióinkkal, a tapasztalásunkkal függ össze. Ugye én coachként nagyon sokszor találkozom eltévedt percepciókkal, amikor az ember nem azt a képet látja a tükörben, mint amit mindenki más lát. Ez erről szól a hit. A hitünk befolyásolja a viselkedésünket, és a viselkedésünk nagyon erősen összefügg az eredményünkkel. Az eredményünk után pedig kialakul egy attitűd, a magabiztosság attitűdje, az, hogy én megbecsült embere vagyok a szervezetnek, hogy én jól teljesítek, és ez táplálja a hitet, táplálja a viselkedést, táplálja az eredményt, és létrejön egy kör. Ennek a minden pontján lehet sérülés. De a legfontosabb sérülési pont az a hit sérülése. Amikor valaminek folytán az a hitem, az a magabiztosságom, az az önbizalmam megy el, miszerint, hogy én jól csinálom a dolgomat. Ez általában akkor történik minden gyűjünkkal, amikor kifárad és hibázik. Velem annak idején a reklámcégben akkor történt, amikor elkezdtünk tendereket veszíteni. És én nem értettem. Nem értettem, hogy mindent ugyanúgy csinálok, ugyanazzal a stábbal, akivel eddig folyamatosan nyertünk, és ez egy diadalmenet volt, és ez csak sorban elkezdtünk tendereket veszíteni. És a stábom, és ez egy nagyon fontos része annak, hogy ami a szervezetekben történik a burnout-tal, amikor egy kiégett vezető próbál erőlködni, mert az már nem teljesítmény, az csak erőlködés, akkor általában körülötte az emberek elkezdenek elhúzódni. Az a tapasztalatom, hogy aki ugyanis agresszív lesz, én is az voltam. Tehát elkezdtem követelőzni, elkezdtem teljesítményt nem csak hogy elvárni, hanem ennek nagyon durván hangot adni, és megkérdőjelezni a többiek hitelességét, szakmai tudását, stb. Nyilván elmegy mellőlem mindenki. Sorba mondtak föl a kulcsembereim. Ezt se értettem, hogy mi történik. Ugye itt függ össze a hit a viselkedésed. A viselkedés kialakítja az eredményt. Az én esetemben az az eredmény, hogy kiürült a cégem, elmentek belőle az értékes emberek. És hát innentől nyilvánvalóan megváltozik az én attitűdöm, hiszen muszáj volt előbb-utóbb tükörben néznem és rájönnöm, hogy ezt én csesztem el.
Ez a kulcs szó szerintem abszolút, ez a 100% felelősségvállalás, ami a legnehezebb, és nyilván egy cég esetében, meg a vezetők esetében, ahol akár túlteng az önbizalom, ez egy óriási kihívás lehet, ez nem is kérdés. Hirtelen az jutott eszembe arról, amit mondtál, hogy vajon mi lehet az ellentéte a kiégésnek, hogy vajon mondjuk a szervezetnél ez a teljesítmény hiánya, vagy inkább a hit hiánya, illetve akár, hogyha mondjuk egyéni szintre vetítjük, akkor lehet, illetve pontosabban pont az ellenkezője, bocsánat, tehát, hogy lehet az az ellentéte, hogy magas teljesítmény, illetve nagy önbizalom, vagy mondhatjuk azt egy egyén esetén, hogy a kiégés ellentéte a flow élmény, ami egy külön téma, ugye Csíkszentmihályi alkotta meg ezt a zseniális kifejezést, hogy mondhatjuk-e, hogy ez az ellentéte, vagy te ezt hogy látod?
Én annyira az attitűd szempontjából vizsgálom, hiszen ezek az akadémikus anyagok, amiket említettem ugye a három egyetem, Melbourne, Nottingham, és ez a brit intézet, ami ezzel foglalkozik, és nagyon komoly publikációik vannak erről, és innen származik a mi tudományos hátterünk is ezzel a mérőeszközzel. Ez nagyon mind az attitűddel foglalkozik. Egyébként most az Európai Unióban van egy kutatóintézete Sevillában, és ott elkészült két olyan publikációnk, Békési Gáborral, amelyik ma már az Európai Unió berkein belül halad a maga útján, és mind a kettő a kiégés szervezeti aspektusáról szól. És ott is azt hangsúlyozzuk, hogy az attitűd a válasz. Az attitűd fejlesztésével, fenntartásával kell foglalkozni, és ez sajnos egyéni, ez csak kis csapatban lehet. Nincs generál attitűd, ez nem létezik. az én attitűdöm van, a tiéd van, és mondjuk, ha egy vezető, aki rálát a saját csapatára, az olyan attitűdöt lát, ami elkezd mérgező lenni, ugye ez az agresszív szakasz a kiégésnek, akkor nagyon komolyan el kell gondolkodni azon, hogy ennek vajon mi lehet az oka, és hogy hol van ebben ő maga. Én minden vezetőnek azt szoktam mondani, ahol mi mérünk, és előbb-utóbb előkerülnek, őszintén szóval én még nem láttam a kiégésnek valamilyen szintjét nem előfordulni a vállalatoknál, csak nagyon nem mindegy, hogy ez a szint, ez a kataton szint, vagy éppen a túltolt teljesítmény szintje az idealista hozzáállás. Az igazi, relatíve kiégésmentes helyzet, vagy kiégésmentes attitűd egyébként a realista, az a második szakasz. Amikor ebből a túltolásból egyszer csak olyan teljesítmény lesz, amit mi bírunk, a szervezet igényel, és ez az összhang megteremti a visszajelzéseken keresztül az elismerést is. Itt rend van. De hogy miért hívják ezt mégiscsak a kiégés második szakaszának? Ez azért van, mert hogy ez egy spirál, ez mozog. Ez nem úgy van, hogy ez a realista hozzáállás, ez forever, és aztán utána minden oké, hanem ahogy naponta változnak a helyzetek, minden szervezetet ér különböző külső és belső hatás. Ahogy ezek a hatások alakítják a szervezet életét, egyszer csak elindul a spirál lefelé. És ezt nem szoktuk tetten érni. Ezért kell mérni.
Ha már külső hatást említettél, akkor rögtön beugrik a social media, hogyha mondjuk egy szervezet lát egy másik céget szárnyolni, legalábbis mondjuk LinkedIn-en óriási büszkeségposztok, hogy itt jelentek meg, ott jelentek meg, és azt gondolom, hogy az egyéni szinten is egy érdekes dolog lehet, amikor azt látjuk, hogy a külvilágban minden rendben, de cég szinten is, hogyha azt látjuk, hogy a konkurencia vagy a versenytárs ő szárnyal, akkor ez hogyan hat vissza a vállalatra, illetve az egyénre?
Hát ugye az attitűd az mindig választás kérdése. Azt mi döntjük el, hogy milyen attitűdöt választunk. Ugye ezt említettem az előbb ebben a megjelenésben, amikor ugye arról beszéltünk, hogy a hit, viselkedés, eredmény alakítja ki az attitűdöt. Az attitűd vélelmezés, az attitűd nem a valóság, az attitűd az, amit mi gondolunk a világról, a percepció. Tehát, hogyha egy ilyen helyzet van, hogy egy cégben egyszer csak megjelenik egy erős konkurencia, aki lenyomja a cég teljesítményét, vagy megjelenik bármilyen olyan külső hatás, amitől a teljesítmény billegni kezd, akkor óriási felelősség van a vezetőkön. És óriási felelősség van a vezetők realista attitűdjén. Azt szoktam mondani, hogy a vezetés és a vezetettek értékrendjének különbözőségét nézzük. Azért is így van ez, mert az ideális vállalati kultúrában az emberek beszélnek egymással. Elmondják, hogy mi a problémájuk, és közös megoldásokat keresnek rá. Ez a szervezeti működés talán egyik alapvetése. Ha ez a folyamat megszakad, hogyha elindul a titkolózás, elindul ez a bizonyos kritika, intrika, amit az előbb említettem, akkor ez a szervezet biztos, hogy úton van a kiégés irányába, csak nem tudjuk, hol tart.
Az attitűd, amit mi gondolunk a világról, ugye ez az egyik mondatod, ami nagyon-nagyon megfogott, és én ezt kívánom nektek is, kedves hallgatók, hogy ezt az attitűdöt formáljátok, és ezzel menjetek, és azt gondolom, hogy Borbé László iDesign podcastja is pont ezt segíti, hogy hogyan lehet ezt az attitűdöt formálni, akár egyéni szinten, akár vállalati szinten. Hogyha úgy érzitek, hogy ez az adás másnak is hasznos lehet, akkor ne felejtsétek el neki átküldeni, megosztani, és hogyha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a Most Podcast Bíró Nórával csatornára. Köszönöm szépen, Laci, neked, hogy itt voltál.
Én köszönöm a lehetőséget, minden jót.
És nektek pedig köszönjük, hogy itt voltatok, és tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!